Október 11-e, Bed and Breakfast Bankhouse. Nebraska zászlaja gyanúsan sok rokonvonást mutat a montanai zászlóval. Ez is kék alapú zászló, és ennek is pecsét van a közepén. Ezen a pecséten is megtalálható a Sziklás hegység és a Missouri folyó. Egy munkában lévő kovácsot is látunk a közepén, ez az ipar szimbóluma. A mezőgazdaságra a búzakévék és egy jellegzetes telepes ház utal, a vonat és a hajó pedig a közlekedés fontosságát jelzik. Gondolom Montana és Nebraska történészei jókat vitatkoznak azon, melyikük állama merített többet a másik állam zászlajából. Hétre beszéljük meg a reggelit, sikerül pontosan érkeznem. Clyde Leffler, a házak fenntartója, már serénykedik a nagy közös konyhában. Kellemes illatok száldosnak a levegőben. Sarah, a tulaj ronda, gnóm kutyája szaladgál a lábunk alatt. Állítólag fajtiszta, de én ebben erősen kételkedem. Nincsen tenyésztő a világon, aki szándékosan hozna létre egy ilyen állatot. Inkább úgy fest, mint egy genetikai kísérlet balul sikerült mellékterméke. Sarah úgy néz ki, mint a Szörnyecskék című film egyik rút szereplője, előnytelen külseje azonban számottevő értelmi képességeket rejt. Gazdája utasítására meglepő trükköket mutat be a kis patkányfajzat. Dögölj meg, hangzik a parancs, és Sarah úgy terül el a földön, hogy csak nem puffan. Még a szemét is behunja, annyira élethűen játsza a hullát. Sokszor kell megismételni ezt a mutatványt, a röhögéstől majdnem lefordulok a székről. A vadász terület nagyjából 45 kilométerre van a szállástól. Előre kell jeleznem, ez bizony farm vadászat. Mentségemre szolgáljon, hogy ezt a vadászatot hagytam utam végére. Ez a záró akkord, a búcsú Amerikától. Magam sem számítom az igazi vadászatok közé, de nem tudtunk olyan területet találni, ahol bölényre szabad természetben lehetne vadászni. Vagy itt vadászok rá, vagy sehol. Ez a kevés olyan okok egyike, ami számomra elfogadhatóvá teszi a kerti vadászatot. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Én is elnézőbb vagyok, ha a saját vadászataimról van szó. Mert vadászni bizony nagyon szeretek. További felmentő körülmény, hogy ez életem első és jó ideig utolsó farm vagy kerti vadászata. Nem tudom hova tenni a kerti vadászatokat. Nem sikerült még a magam számára általános, minden körülmények között használható alapelvet megfogalmaznom. Általában, ha erről engem bárki megkérdezne, biztosan azt válaszolnám, hogy ez egy elítélendő módszer, ez nem nevezhető vadászatnak, én ilyet sosem tennék. Most pedig mégis itt vagyok. Az is lehetséges, hogy egyszer részt vennék egy kerti hajtásban. De sosem lőnék kerti bikát, vagy bármilyen szarvasfélét akkor, ha annak vadon élő egyedei is vadászhatóak valahol a nagyvilágban. Mint ahogy nem vadásznék semmiféle kertben nevelt, de eredetileg hegyekben élő vadra sem. Nagy ragadozót, kafferbi vagy sem illik kertben lőni. Úgy vélem, hogy a zárt területeken történő vadászatot mindig kerülni kell. Ha csak egy lehetőség van rá, akkor szabad természetben kell a vadak nyomába erednünk, még akkor is, ha ez jóval drágább, kevéssé biztos az elejtés, és a vadászat fizikailag megterhelőbb. Behajtunk a rancsra. Több rekord közeli trófea is esett már itt, jók az esélyek. A Wyomingot sújtó hidegfront ezt az államot is elérte, sűrű havazás kezdődik, amihez köd is párosul. 200 méternél nem látunk messzebb. Igazi dózerutak nincsenek, kellemetlenül ráz a terepjáró. Fel alá furikázunk az ítéletidőben, de nem lejjük a bölényeket. Hideg van, mínusz 4 Celsius fok nem szokványos az évnek ebben a szakában, mint ahogy a havazás is korán jött. Semmit nem látunk. Se nyomokat, se bölényt. Se kicsit, se nagyot, se bikát, se tehenet. Semmilyet nem látunk. Fáraszt ez az állandó, gyomorforgató rázkódás, nem nekem való az autós barkácsolás ilyen terepen. Néha akkora gödrökbe megyünk, hogy beverem a fejem a tetőbe. Szorongatom a puskát a lábam között, múlik az idő. Egyre mélyebb a hó, egyre nehezebben halad a terepjáró. Fokozatosan hűl a levegő, csökken a látótávolság. Peregnek az órák, már a negyediket fogyasztjuk. Koslatunk a rancson, keresztül kasul. Nézzük a fergeteget. Kezdem már magam kényelmetlenül érezni. Minden alkalmat megragadok, hogy megálljunk. Ilyenkor kiszállok a friss levegőre és nézelődök. A havon kívül semmit nem látok. Csak nem ezzel az utolsó, könnyűnek ígérkező vadászattal gyűlik meg a bajunk. Rick optimista, őt csak a hó aggasztja. Ha ilyen gyorsan vastagszik a hótakaró, felül a gép, nem tudunk majd tovább haladni. A havazás nem segíti elő a bölények megtalálását sem. A hó nem olvad el a bölény vastag szőrzetén, hanem azon megmarad, beborítja. Ilyenkor aztán csak nem lehetetlen észrevenni a sok hóval borított bokor között, mert ilyen időben a bölény sem mozog sokat. Nem tetszik ez a helyzet. Azt gondoltam, lehet, hogy helytelenül, tévesen, hogy egy ehhez hasonló vadászaton csak üldögélek az autóban és mustrágatom a bikákat. Kényeskedve, finnyásan válogatok. Ezzel szemben egy teljesen kihalt, élettelennek tűnő tájon járunk. Semmiféle állatot nem látunk. Hóból, hidegből és szélből van bőven. Tekergetem is a fűtésgombot, túl sokat fáztam az elmúlt hetekben. Rick sem érti a helyzetet, születnek a magyarázatok. A hó és az idő a fő bűnös, de ez ellen nem sokat lehet tenni. Attól, hogy rossz az idő, a bölényeknek még itt kellene lenniük, szerintem. Rick végül megáll, és telefonon felhívja a ranch tulajdonosát. Árulná hát el, hol vannak azok a bölények? Részletes útbaigazítást kapunk arról, hogyan járjuk be azokat a területeket, amelyeket eddig nagyjából 15 alkalommal kerestünk fel. Ez nem volt nagy segítség. Nincs más hátra, mint előre. Itt kell lenniük valahol. Domb tetején távcsövezünk. Ott hallatszik a várva várt rövid mondat. Abba az irányba fordítom a szvárót, és tényleg, két mozdulatlan hatalmas test áll a kíméletlen szélben. Hidegre, szélre, hóra ügyet sem vetnek. Busa fejüket lelógatják, a gyérfüvet tépkedik. Mekkora állat! Nagyobb, mint a pézsmatulok, az nem vitás. Messze vannak, nem lehet őket innen elbírálni. Az erős havazás miatt a spektív sem segít sokat, mert csak a havat erősíti fel. Nagy körben igyekszünk közelebb kerülni. Itt dimbes dombos a táj, sokfelé akad takarás, ami még egy autót is el tud rejteni. Nincsen kétségem a sikeres manőverezés felől. A szél hirtelen fordul ezen a tájon, erre majd figyelnünk kell. Több irányból is nézegetjük a két bikát, de nem jutunk dűlőre. 200 méterről sem látszik tisztán a különbség a kettő között. Mindkettő erős szarvakat visel, de melyik a jobb? Rick a szarvakat nézi, én a környéket. Jó néhány lövési helyet adnak a körben álló dombok. Azt tanulmányozom, honnan, miképpen lenne a legjobb lőni. Még egyet fordul a terepjáró, és a bőlényektől alig 100 méterre bukkanunk fel. Látnak minket, de vagy nem félnek, vagy nem tudják, miféle lények lehetünk. Villámgyorsan felállítom a kamerát, és leülök a hóba. Rick azt mondja, a nekünk jobbra látszó bika némileg erősebb. Én nem igazán látom, mitől lenne az a jobbik, de hát ő a profi. Mire ez az ítélet megszületik, ez a bika már a farát mutatja. Nem szeretném a gyakorlatban is kipróbálni a texasi szívlövést, így inkább kivárok. Közben van időm lézerre, 117 méter. Lassan balra fordul, kényelmesen célozgatok. Bum! Elsőre felborul, de azonnal ismétlek, és a már elfekvő bölényre is lövök egyet a biztonság kedvéért. Mindkét lövésem talált, két tiszta becsapódási hangot hallottunk. Kamerával a kezemben közelítek, de felemelkedik a roppant fej. Illik hát egy kis távolságot tartani. Rick nem engedi, hogy megint lőjek. Azt magyarázza, hogy a bölény igen szívós vad, jó találat esetén is hosszú ideig képes életben maradni. Nekem ez viszont nem tetszik. Akár szabad, akár nem, megadom a kegyelem lövést. A kamerát letéve, hátulról kézben tartott fegyverrel közelítek. Most már tényleg a végét járja. Bölényt lőttem Nebraskában. Utam utolsó nagyvadja is fekszik. Itt Nebraskában a Dahl-féle vadjuh elejtésétől pontosan 3890 kilométerre utoljára húztam meg a blézer elsütő billentyűjét. Az örömteli pillanatot szomorúság hatja át, mert vadászataim az új világban véget értek. Életem első expedíciója lassan befejeződik. Rövidre vesszük a fotózást az erősödő hóviharban. Most már igencsak jól esik visszaszállni a meleg, négykerék meghajtású autóba. Rick a farm tulajdonosához hajt, a ranch épülete előtt tettük le az utánfutót, azon szeretnénk elszállítani a nagy testet. Erősen kétséges, hogy ebben a mély hóban hogyan tudjuk kihúzni a súlyos tömeget, ezért a tulaj John Deere traktorát hívjuk segítségül. Nagy markoló kanál van az elejére szerelve, az úgy kapja majd fel a bölényt, mint a szöcskét. Az elejtés helyét gondosan elmentettem a Garmin Oregon 300-as GPS-be, aminek most jó hasznát vesszük. A bölény a ranch távoli pontján esett el, a nyomainkat a szél pillanatok alatt teleszórja hóval. Nem lenne kellemes órákon át bolyongani. Minél később érünk vissza a bölényhez, annál nehezebb megtalálni, mert annál vastagabb rajta a hóréteg. A Garmin azonban jól mutatja az utat, és méterre vezet minket vissza az oldalán fekvő állathoz. A John Deere kanalára kötelet hurkolnak, az egyik hátsó lábánál fogva félig megemelik a bikát, Rick így lát a zsigereléshez. Ezt én már az autóból szemlélem, mert itt bizony hideg van. Aztán bődül egyet az erőgép motorja, kanalába fogja a bölényt, és az egész bikát a levegőbe emeli. A ranch udvarán odafarolunk az utánfutóval a kanál alá. Nagyot nyújtóznak a rugók a tömeg alatt. Nem messze, talán fél óra autózásra van a feldolgozó üzem. Láncok bonyolult rendszere segíti a bika átemelését az épületbe. A munka kezdetét nem várjuk meg. Beülünk a Pizza Hut étterembe. Egész nap csak egy szendvicset ettünk, jól jön a meleg étel. Sör nincsen. Vasárnap nem árusíthatnak alkoholt.